Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Az elmúlt fél órában beszélt a gazdaságfejlesztési stratégia 7 pilléréről. Kinek milyen feladata van ebben? Az ITM-nek, akár a pénzügyminisztériumnak, a fiskális oldalon, a jegybanknak, a monetáris politika területén. Vegyük sorra, ki hogyan segítheti ezt, illetve ennek megvalósítását?
Nagyon fontos, hogy azért tudunk gazdaságfejlesztési stratégiában gondolkodni, és azért tudunk a jövőről e 7 pillér mentén gondolkodni, mert Magyarországnak az elmúlt 9 évben sikerült megőrizni a nyitottságát, de a sebezhetőségét sikerült minimalizálnia. Az amerikai utam során két gondolatot ajánlottam a hallgatóság figyelmébe, hogy mi is, miben is áll a magyar gazdaság stratégia, miben léte. Az egyik, hogy ez egy patrióta és pragmatikus gazdaságpolitika. Patrióta abban az értelemben, hogy azokat segíti, akik hozzájárulnak a magyar gazdaság, társadalom és környezet fenntarthatóságához és fenntartható fejlődéséhez, a bérből és fizetésből élő gyermeket vállaló családokat, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság, azokat a vállalkozásokat, amelyek külföldről újfajta tudást, technológiát hoznak Magyarországra, és a magyar munkaadókat, azokat a vállalkozókat, akik a magyarok nagy részének munkát adnak. És pragmatikus abban az értelemben, hogy megnéztük azt, hogy mit sugallnak az elméletek, megnéztük, hogy mi volt a kiindulási alap, mi volt a globális kontextus 2010-ben, ezt a globális kontextust folyamatosan monitorozzuk, és ahhoz igazítjuk a gazdaság stratégiánkat, hogy ez a kontextus, ez hogyan változik. A másik fontos üzenet, amit kértem, hogy vigyenek magukkal, az pedig az, hogy szerintünk a nyitottság az erény, az érték, de a nyitottság minden területen, nem csak a gazdaság területén, hanem az emberi kapcsolatokban is sebezhetőséggel jár együtt. A magyar gazdaság 2008-ban és 2010-ben is a világ egyik legnyitottabb gazdasága volt. A GDP arányos export, tehát a GDP arányos kereskedelem mértéke és a GDP arányos külföldi működőtőke állomány mértéke tekintetében. Az volt a célunk, hogy az elmúlt 9 évben ezt a nyitottságot ezt fenntartsuk, sőt lehetőség szerint még növeljük is, úgyhogy a sebezhetőségünket minimalizáljuk. A Magyar Nemzeti Banknak 2013 után és a pénzügyminisztériumnak 2010 után óriási szerepe van abban, hogy a magyar gazdaság sebezhetősége jelentős mértékben csökkent. A külső tartozásállományunk az megfeleződött, az a cél, hogy közel nulláig vigyük 2023-ra, 24-re, és hogy lényegében az elmúlt 8 évben, most már a 2020-at is ide számítom, 8 egymás követő évben sikerült azt teljesíteni a költségvetésben, hogy a bűvös Maastrichti konvergencia kritériumon belül a 3%-os hiányon belül voltunk, sőt az elmúlt időszakban rendre 2% alatt vagy környékén alakult ez a hiány, amelyre 2012 előtt, a 2012-t megelőző 20 évben egyszer volt példa 2000-ben vagy 2001-ben. Elnézést kérek, ebben most nem vagyok biztos, de egyetlen egyszer sikerült megérintenünk a 3%-os hiányt, egyébként pedig bőven a fölött alakult. Tehát van egy olyan stabil helyzet, hogy a pénzügyeink rendben vannak, a külső és a belső egyensúly a pénzügyeink területén adott, a vállalati hitelállomány a GDP arányában messze alacsony, a legalacsonyabbak közé tartozik az Európai Unióban és a fejlett világban, a lakossági hitelállomány is relatíve alacsony, és nincs olyan kitettsége, nincs olyan veszélyes szerkezete, messze nincs olyan, mint amilyen 2008-ban volt, tehát a devizahitelek aránya a lakossági hitelállomány belül nulla, lenullázta a magyar gazdaságpolitika, tehát vannak stabil pénzügyi alapjaink, és ehhez jön hozzá az, hogy a politikánknak volt egy pro-labor, vagy egy munkát támogató a segélyezéssel, az inaktivitással szemben a munkát támogató jellege, amelynek hatására 850 ezer fővel több munkavállaló dolgozik ma a magyar gazdaságban, mint 2010-ben. Ez adja azt a stabilitást, amiben a 2018 előtti pénzügyminisztériumnak, nemzetgazdasági minisztériumnak és a Magyar Nemzeti Banknak szerepe volt.
Mennyire kitett a hazai gazdaság, akár a német, akár a kínai gazdaságnak, illetve azok változásának? Mert ugye mondta, hogy az ütésállósága és a sérülékenysége csökkent Magyarországnak az elmúlt években.
Van itt egy nagyon érdekes tendencia. Eddig azt tapasztaltuk, hogy ha a német gazdaságnak nem ment jól, akkor az magával rántotta a magyar gazdaságot is. Most azt látjuk, hogy a német ipar ebben az évben eddig közel 5-6%-kal zsugorodott, a magyar ipar több mint 6%-kal bővült. A német járműipar több mint 10%-kal zsugorodott, a magyar járműipar az év első 9 hónapjában több mint 11%-kal bővült. Ez azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy a politikai stabilitásnak, a pénzügyi stabilitásnak, az infrastruktúrális, a viszonylagosan jó infrastruktúrális helyzetünknek és a viszonylagosan jó innovációs környezetnek köszönhetően, például vannak köszönhetően, hogy amikor a BMW gyár elkezdett telephelyet keresni magának, abban a pillanatban Debrecenben létrehoztuk a járműipari képzést 2 évvel a BMW gyár telephely választása előtt. És ők látták, hogy itt ez létrejött, és várja őket egy környezet. Ennek köszönhetően most sikerül Magyarországra vonzani olyan nagyobb hozzáadott értéket jelentő beruházásokat, amelyeket korábban nem sikerült. És míg a 2008-as válság idején azt láttuk, hogy egységesen csökken mindenhol a termelés, vagy tőlünk az úgynevezett félperifériáról még több termelést is vonnak el, mint a saját centrum országaikból. Most azt látjuk, hogy a német vállalkozások, legyen szó a Knorr-Bremséről, a ThyssenKruppról, a CETEF-ről, autóipari, járműipari, pontosabban járműipari vállalkozásokról beszélünk, ők Magyarországon többletkapacitásokat hoznak létre.
Magyarországnak milyen versenyelőnyei vannak, illetve lehetnek itt a régióban? Mi az, amitől vonzóbb lehet Magyarország, mint akár a visegrádi országok?
Azt gondolom, hogy az az egyensúly, amit létrehoztunk, és ahogyan a jövőnket elképzeljük, az a versenyelőnyünk. Hát az, hogy olyan rugalmas rendszereket alakítunk ki, nyilván a többiek is törekednek erre, mi hiszünk abban, hogy mi gyorsabban tudunk reagálni a világ változásaira. Az egyik legfontosabb tanulság, amit az elmúlt másfél évben az államtitkári munkám során talán megtanultam, az, hogy a politika a szimbólumok világa. Az, hogy Magyarországon létrehoztunk egy gazdaságfejlesztési minisztériumot, amit nem gazdaságfejlesztési minisztériumnak hívunk, hanem innovációs és technológiai minisztériumnak. Ez egy üzenet a világ felé. Azt, hogy értjük azt, hogy a 21. században a gazdaságban az egyik legnagyobb kihívást a technológia jelenti, és erre a legjobb válasz az innováció. Innováció pedig nem csak azt jelenti, hogy valami újat találunk ki, hanem valamit, ami a világban működik, azt alkalmazunk. És ez az üzenet, ez úgy látszik, hogy sok helyütt átment, ha szabad így fogalmaznom. Természetesen azért arra utaltam, hogy Magyarország a világ egyik legnyitottabb gazdasága. Tehát nem tudjuk függetleníteni magunkat a világgazdasági folyamatoktól, teljes mértékben, de arra törekszünk. Erről szólt az első gazdaságvédelmi akcióterv is, és amiről Varga Mihály pénzügyminiszter úr beszélt, hamarosan jön a második gazdaságvédelmi akcióterv. Ez arról szól, hogy megvédjük magunkat az euróvezet, Nyugat-Európa lehűlésével, lassulásával szemben, vagy azokkal a világgazdasági folyamatokkal szemben, ön utalt Kínára, Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi háborúval szemben.
A visegrádi országokkal összehasonlítva, miben versenyképesebb Magyarország? Milyen területek azok, ahol esetleg javítani kell?
Mi azt gondoljuk, hogy óriási potenciál van abban, hogy innovációs környezeteket építünk az egyetemek köré. Óriási potenciál van abban, hogy a korábbi időszakkal szemben fókuszáljuk a kutatásfejlesztés és innovációs képességeinket, és többet költünk az innovációra. 2020-ban negyedével többet fog költeni a magyar kormány kutatásfejlesztésre és innovációra, és ez feltételezhetően minden egy elköltött forint, állam által elköltött kutatásfejlesztésre elköltött forint, az 4 további befektetést generál a piaci szereplők részéről. Hiszünk abban, hogy azok a programjaink, amelyek a magyar mikro, kis és középvállalkozások megerősítését szolgálják, azok célba érnek. Arról van szó, hogy azt látjuk, hogy a munkaerőpiac feszessé válása a vállalkozásokból, a vállalkozókból kikényszeríti azt, hogy hatékonyabban, termelékenyebben működjenek. A modern mintagyár mintaüzem és mintaműhely programjainkkal minden vállalatméret számára szeretnénk gyakorlati megoldásokat bemutatni, mi az, ami velük tudják növelni a termelékenységüket. Mi ilyen programot nem látunk a környező országokban, de semmiképpen sem ilyen dimenzióban, vagy ilyen volumenben. És azt látjuk, ha már beszéltek a KKV stratégiáról, amelynek 5 pillére van a vállalkozások részéről. Az első pillér az egy vállalkozó barátabb adózási, adminisztrációs és bürokratikus környezetről szól. Ennek csak egy része a kormányzati házi feladat, ami azt jelenti, hogy az észszerűség keretei mellett, hiszen azért a bürokratikus szabályok sokszor az állampolgárokat védik, a széles értelemben vett magyar állampolgárokat védik olyan gazdasági tevékenységekkel szemben, amelyek lehet, hogy a gazdaság növekedéséhez hozzájárulnak, de az állampolgárok számára károsak. Tehát az észszerűség keretein belül a bürokratikus terheket csökkentsük. Másrészt fölhívjuk a vállalkozók, vállalkozások figyelmét arra, hogy 21. századi technológiákat alkalmazva olyan vállalati irányítási rendszereket, akár számlázó rendszereket, kontírozó rendszereket, bérszámfejtő rendszereket alkalmazva, amelyeknek közvetlen NAV adatkapcsolata tud létrejönni, sokkal gyorsabban és elegánsabban le tudják építeni az adminisztrációs terheiket.
Ugye ez a közelmúltban készült, illetve publikált KKV fejlesztési stratégia 2030-ig szól. Mi a legfontosabb feladat, ami a kis- és középvállalkozások előtt áll ebben a pillanatban? És amit 2030-ig meg kellene, hogy valósítsanak?
Azt látjuk, hogy még a világban van 600 nagy multicég, amely a világexport 80%-át adja, és közvetlen hozzáférése van a piacokhoz. Rengeteg pénzzel rendelkezik, és ebből a rengeteg pénzből le tudja követni a technológiai változásokat a világban, és ezért fejlett, és ezért hatékonyabban, termelékenyebben működik. Addig a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nincsen erre ideje, lehetősége. Az egyik legfontosabb kérdés most a KKV-k esetében az, hogy hozzá tudnak-e jutni ahhoz a tudáshoz, amely segít nekik megérteni a 21. századot, és segít nekik alkalmazni olyan technológiákat, tehát hozzá tudnak-e férni ahhoz a tudáshoz és ahhoz a technológiához, ami képessé teszi őket arra, hogy a hozzáadott értéküket tovább növeljék, mert a hozzáadott érték az a bér és a profit, így tudják a versenyt fölvenni a nagyvállalatokkal. Itt engedjen meg egy közbeékelést, az elmúlt 8 évben az Európai Unióban a magyar KKV-knak növekedett a leggyorsabb ütemben a termelékenysége, mintegy 30%-kal, a visegrádi vetélytársainknál 9%-kal, az Európai Unió átlagában 6%-kal. Mára a termelékenységbeli lemaradásunkat a visegrádi vetélytársainkkal szemben utolértük. Ledolgoztuk egészen pontosan. A harmadik nagyon fontos terület, már kérdezte, hogy a vállalkozások előtt milyen feladatok állnak, a generációváltás kérdése. Ma érkezik el, és az elkövetkezendő 10 évben érkezik el a 100 millió forintnál nagyobb árbevételű cégek fele abba a fázisba, hogy új tulajdonost kell találni a leköszönő tulajdonosok és vállalatvezetők helyére. Ez a magyar gazdaságban a 45 évre megszakadt piacgazdaság miatt, a kommunizmus miatt, a tervutasításos rendszer átmenetisége miatt. Ez azt jelenti, hogy az első generációváltásra kerül sor, amelyre Németországban már 5-6 generáció példája mutatja, hogy hogyan kell csinálni. Mi szeretnénk eltanulni a németektől, hogy hogyan kell ezt úgy csinálni, hogy lehetőség szerint családi tulajdonban maradjanak a vállalkozások, ha ez nem működik, akkor hazai tulajdonban, és ha ez sem, akkor olyan nemzetközi tulajdonban, amely valamilyen viszonyrendszert képez Magyarországhoz. Tehát láttuk a 90-es években, hogy amikor átvették a cégeinket a külföldi befektetők, akkor nagyon sok esetben csak piacot vásároltak. Most ezt mindenképpen el szeretnénk kerülni, ez a legfontosabb célunk. A generációváltás a vállalkozások, a vállalkozók feladata, mi szeretnénk segíteni őket abban, hogy a nemzetgazdasági, gazdaságstratégiai célok érvényesüljenek.
És hogy lehet ebben segíteni a KKV-kat? Mert hogy ugye a 80-as évek végén, a 90-es évek elején alakult cégek jelentős része jutott most el egy ilyen generációváltáshoz. Mit lehet nekik adni, hogy ez zökkenőmentesen, vagy egyáltalán megvalósulhasson ebbe az irányba?
másfél milliárd forintból meghirdetünk egy kiemelt projektet, egy generációváltó projektet, amelynek az a célja, hogy jogi, pénzügyi tanácsadással segítsük az átmenetet. A Magyar Fejlesztési Banknak is vannak olyan tőke és hitelfinanszírozási konstrukciói, amelyek segítik azt, hogy a generációváltás az zökkenőmentesen menjen végbe. Ez egy összkormányzati kezdeményezés, és támogatjuk azokat a piaci elképzeléseket, vagy piaci megközelítéseket, amilyen például az utódlás alapítvány, amelyet a Szabadics ZRT tulajdonos és vezérigazgatói köre hozott létre, ahol az elmúlt 10 évben egy nagyon sikeres generációváltás ment végbe, és ők hajlandóak megosztani a tudásukat, a tapasztalatukat a generációváltás előtt álló vállalkozásokkal. A negyedik fontos területe, amire a vállalkozóknak fókuszálniuk kell, és amivel szeretnék őket segíteni, hogy az exportban a KKV-k hozzáadott értéke növekedjen. Azt látjuk, itt is megint elismerés illeti a hazai vállalkozókat, mert abban az időszakban 2010 és 17 között van erre statisztikánk, amikor 24%-kal növekedett a magyar gazdaság, a KKV-k exportja 45%-kal növekedett. Mi abban szeretnénk őket segíteni, hogy legyenek olyan magyar gyökerű vállalkozások, úgynevezett magyar multik, amelyek versenyképes termék és szolgáltatás portfólióval tudnak megjelenni a nemzetközi piacokon. Az ötödik az inkább állami házi feladat, hogy bár a támogatott hitelek állománya az 1000 milliárd forintról 5000 milliárd forintra emelkedett az elmúlt 8 évben, ami nagyon jelentős növekedés, és egy átlagos 1 millió eurós, tehát 330 millió forintos hitelnek a kamata 13%-ról 3% alá csökkent ez alatt a 8 év alatt. Azért még mindig vannak olyan vállalkozások, elmentük, megkérdeztük őket. Több mint 1000 vállalkozóval beszéltünk a KKV stratégia megalkotása előtt, személyesen beszéltünk velük. Még mindig vannak olyan vállalkozások, akik nem jutnak megfelelő forrásokhoz, pénzügyi forrásokhoz, és abban szeretnénk őket segíteni, hogy ők a beruházásaikat képesek legyenek megvalósítani, és ehhez megfelelő kondíciójú forrásokhoz jussanak, akár hitelhez, akár tőkéhez.
Hogyan javítható a termelékenység, illetve a hatékonyság? Mert ugye ez is egy nagyon fontos része a KKV szektor teljesítményének, hogy ezen a területen, a termelékenység területén is előre tudjon lépni.
Erről szól az Irinyi terv programunk, és a GINOP egy prioritás keretében finanszírozott modern gyárak konstrukciónk, amihez egy visszanemtérítendő támogatási konstrukció is kapcsolódik. Csak hogy egy példát mondjak, a mostani Irinyi tervben 2,5 milliárd forintnyi támogatást ítéltünk oda a vállalkozásoknak, és megnéztük, hogy a támogatás révén megvalósuló projektek ezeknél a cégeknél a termelékenységet 27,5%-kal növelik, és minden egy odaadott adóforint az 5 év alatt 4 forintnyi adóbevételt generál. Tehát az adófizetők számára is ez egy jó üzlet, a vállalkozások számára és a vállalkozások munkavállalói számára is egy jó üzlet. És egyben arra bírjuk rá azokat a vállalkozásokat, akik részt vesznek ebben a programban, mert kötelező jelleggel, hiszen azért kapnak forrást, hogy a fejlesztéseiket megvalósítsák, és mellette azt a tudást, ami mások számára is hasznosítható, azt továbbadják, azt átadják, hogy lépjenek be a modern mintagyár, ezek a nagy programjaink, a modern mintaüzem, ezek a közepes vállalkozásaink, és a modern mintaműhely programunkba, és mutassák meg, hogy azok a fejlesztések, amelyeket ők végrehajtottak, azok hogyan mentek végbe, miről szólnak, és milyen termelékenység növekedést eredményeztek.
Mennyire nyitottak a hazai KKV-k, akár a termelékenység növekedési programba bekapcsolódni, vagy pedig mondjuk a robotizáció vagy a digitális technika használatában előrébb lépni?
Mi azt látjuk, hogy nagyon nyitottak. Hadd mondjak egy példát, a Hirschler Glass Sopronban egy magyar szoftveres megoldást vezetett be a termelés szervezésre, amelynek köszönhetően 25%-kal növekedett a termelékenysége. És nem csak a vállalkozás vezetői és a menedzsmentje nyitott erre, hanem a munkavállalók is partnerek ezekben a fejlesztésekben. Hadd mondjak egy másik példát. Idén 3. alkalommal rendeztük meg a modern gyárak éjszakáját Magyarországon. 2019. novemberében kétszer annyi vállalkozást nyitotta meg a kapuit a szakképzésben résztvevők, az egyetemi képzésekben résztvevők, valamint a kis- és középvállalkozások munkavállalói előtt, és több mint 6000 magyar vett részt, és ment el a modern gyárainkba megnézni azt, hogy a Legót hogyan gyártják, hogy a fékrendszereket, hogy high-tech dolgot is említsek, a fékrendszereket hogyan gyártják Magyarországon, hogy az állateledelt hogyan gyártja a Nestlé, és ennek köszönhetően azt gondoljuk, hogy el tudunk indítani egy olyan folyamatot, amelynek az lesz az eredmény, hogy egyre többen gondolkodnak el arról, hogy hogyan tudnak hatékonyabban, termelékenyebben működni.
És a robotizáció, az automatizáció a KKV-k területén hogy teljesít, pontosabban a KKV-k hogy teljesítenek ezen a területen jelenleg?
KKV példákat hoztam, szeretnénk majd látni hamarosan, ezt majd 2020-ban láthatjuk majd, hogy hogyan alakultak 2019-ben a termelékenységi adatok. Az IMF-nek nem sokára jön ki egy tanulmánya, amelyben a térségben a termelékenység változását vizsgálják. Ugye az elmúlt 8 évben 30%-kal növekedett a KKV-k termelékenysége, miközben a visegrádi országokban átlagban 9%-kal. Tehát azt gondolom, hogy jól reagálnak a változásokra. Ráadásul az elmúlt 3 évben, amióta mondhatjuk azt, hogy 3 éve sikerült azt a foglalkoztatásbeli lemaradásunkat ledolgozni, ami jellemzett bennünket a visegrádi vetélytársainkkal szemben 2010 előtt, 15 éven keresztül, mert hogy nálunk a munkahelyek 30%-a szűnt meg a 90-es években, a cseheknél csak 10, a lengyeleknél 20%-a, de a lengyelek tudjuk, hogy végigutazták Európát. Tehát ezt a foglalkoztatási lemaradásunkat 2016-17-re ledolgoztuk, és azóta nálunk nő, még gyorsabb ütemben nő nálunk a KKV-k termelékenysége.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!